Istennek igéjét Lukács evangéliumának 12. részéből a 22. és 34. versig olvasom. Tanítványaihoz pedig így szólt: ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten, és így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinyhitőek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne féljtek, kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot.
Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te a Teremtő Isten, a mindenség Ura, mennyei atyánk vagy, aki ismered a mi szükségeinket, akinek a kezében biztonság van, aki szeretsz bennünket. Kérünk, hogy vezess bennünket most úgy a te jelenlétedbe, hogy meglássunk téged, meglássuk a te igazságodat, a te felségedet, a te dicsőségedet, és azt az igazságot, amit te mondasz rólunk, hogy abban, hogy hozzád tartozunk, mekkora erő, élet és biztonság van. Mert Urunk, meg kell vallanunk, hogy az aggodalmaskodás, a nyugtalanság újra és újra erőt vesz rajtunk. Amikor a jövő felé nézünk, és oly sok minden bizonytalan, akár az, hogy számlákat hogy fogunk tudni kifizetni, akár az, hogy az eltervezett dolgainkat meg tudjuk-e még valósítani. Urunk, amikor kinézünk a világba, és látjuk azokat a pusztító erőket, amik katasztrófákat okoznak, vagy azokat a nehéz helyzeteket, azt a válságot, amiben sodródik a mi nyugati világunk, minden következményével együtt, akkor a mi emberi szívünknek a mozdulata, az indulata az, hogy bizonytalanságba érezzük magunkat. De most ezt szeretném így letenni eléd, a te kezedbe, a te felséges trónod elé, és szeretnénk a valóságos földi helyzetünkre nézve is a te békességedet elkérni, a te látásodat elkérni, a te vezetésedet elkérni. Úr Jézus, így kérünk, hogy jöjj, légy jelen lelked által a mi Isten tiszteletünkön. Érd el a mi lelkünket, táplálj bennünket. Ajándékozz meg a te békességeddel. Amen. Isten igéjét Pálnak a Timóteushoz írott leveléből olvasom, a 6. részből, a 3. egészen a 19. versig. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, fedhetetlenül, a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Ővé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Nyissuk ki az ajtót, jó? Hát, hogyha a gyerekek már kimentek az udvarra és nem hangosak, nehogy valaki rosszul legyen a melegbe, hogyha nagyon hangosak lesznek a gyerekek és zavarja a hátulülőket, akkor be lehet zárni, de hogyha csak egy kis zaj jön be, akkor próbáljunk odafigyelni az igére, és a gyerekeket pedig hagyni, hogy éljék az életet. A bibliaolvasó kalauzunk szerint ezt a Timóteushoz írt levelet olvastuk most a napokban. Az idős Pál levelét tartjuk a kezünkben, amit fiatal munkatársának írt Timóteusnak, aki azért körülbelül 35-40 éves, amikor ezt a levelet kapja, akit Efézusban hagyott maga mögött a gyülekezet vezetőjeként. Az efézusi gyülekezetet Pál maga alapította. Nem régen hallottunk arról, amikor Efézusba érkezett, és János tanítványait találja Efézusba, és megkérdezi, hogy hogyan keresztelkedtek meg, kaptak-e szent lelket, és amikor kiderül, hogy nem is ismerik a szent lelket, hiszen ők János keresztségével, a megtérésre keresztelkedtek meg csupán, akkor Pál megkereszteli őket Jézus Krisztus nevére, és leszáll rájuk a szent lélek. Aztán arról olvashatunk, hogy Pál hosszabb ideig tartózkodott közöttük, 2-3 évig, és nagyon sok jel és csoda történt. Olyannyira, hogy amikor a Pálon levő ruhákat és kendőket elvitték betegekhez, azok a betegek meggyógyultak. Persze nagyon sok varázsló is volt Efézusban, akiket Isten hatalma és ereje megszégyenített, mert az egyik ilyen varázsló csoport, Szkéva fiai ki akartak üzni egy megszállottból gonosz lelkeket, és ezek a gonosz lelkek őket leteperték, hiszen Jézus Krisztus ismerték, még Pálról is hallottak, de őróluk nem. Ennek a következménye volt az, hogy nagyon sok varázsló, aki Efézusban működött, megijedt, megrettent, összehordták a könyveiket és elégették. És Isten országának az evangéliuma még hatalmasabban terjedt ebben a városban. Az ötvösök lázadása is Efézusban történt. Ugye Artemis templomok üzlete került veszélybe, Diana Isten vagy Artemis templomok nagy bevételt és hasznot hajtottak az ötvösöknek. És amikor azt látták, hogy a városban egyre többen Jézus Krisztus követői lesznek, és nem fogják megvásárolni ezeket a kis remek műveket, akkor vallásos indokokat soroltak föl, hogy az üzlet nehogy kárt szenvedjen. És lázadást szítottak. Tehát azt látjuk, hogy egy olyan városban vagyunk, ahol vallásos hiedelmek, a vallás gyakorlat fenntartása komoly üzleti érdekkel kapcsolódik. És ebben a környezetben szólította meg a város lakóit Isten igéje, és alakult ez a keresztény közösség és gyülekezet, amelyik már se nem a varázslókra, se nem a Artemis kultuszra, hanem Jézus Krisztusra figyelt. Pál, amikor elbúcsúzik tőlük, akkor előre beszél arról nekik, hogy tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Ebbe a helyzetbe hagyja ott Pál Timóteust, hogy vezetője legyen a nyájnak, hogy vezesse Krisztus gyülekezetét, és álljon ellen a támadásoknak, ismerje fel a tévtanításokat, és küszöbölje ki ezeket. Ebben a levélben, amit Timóteusnak címez Pál, tulajdonképpen az egész gyülekezetet szólítja meg, és a gyülekezetet érintő nagy témákról beszél. Beszél a tévtanítások támadásáról, újra és arról, hogy hogyan lehet ezt felismerni és kikerülni, a gyülekezeti istentiszteletről, a gyülekezet imádságának a fontosságáról, az egyházi tisztségekről, erkölcsi útmutatást ad a különböző viszonyulásokhoz, amit a teremtés rendje alapján vezet le, szociális kérdésekben is ad útmutatást, és végül az anyagi javakhoz való viszonyulásról beszél. Aki napról napra olvasta velünk a Timóteus levelét, az így ezt az egész ívet átláthatta. Calvin 1556-ban írt kommentárt a Timóteusi levélhez, Somerset hercegének ajánlva, és azt írta ebben, hogy felettébb időszerű ez az üzenet, amit a Timóteusi levél hordoz. Hát, most számolok 450 évvel később, még mindig felettébb időszerű ennek a levélnek az üzenete. Most térjünk rá a most felolvasott szakaszra. Ebben Pál Timóteust, mint Isten emberét szólítja meg, ami nagyon komoly megtiszteltetés. Hiszen ha az Ószövetséget nézzük meg, akkor Isten emberének, Isten kivételes vezetőjét hívja az Ószövetség, mint Mózes, Sámuel, Dávid, Illés vagy Elizeus. Az, hogy velük egy sorba sorolja Pál Timóteus ezt a fiatal embert, akit máshonnan tudunk, hogy egy kicsit bátortalan és félszeg volt. Azt mondja, te Isten embere. Ez súlyt és tekintét ad neki. És az elhívásában is megerősíti. Hiszen Isten emberekként kell, hogy a rábízottakat vezesse, Istenre figyelve, felvállalva ennek a kiváltságát és ennek a felelősségét. Vajon mi hogyan viszonyulunk ehhez a megszólításhoz? Tudjuk-e magunkat ebbe a sorba beállítva Isten embereként látni? Akik hozzátartozunk, akik őt követjük, és felvállaljuk a felelősséget a ránk bízottak irányába, hogy Isten embereiként hassunk rájuk. Mit jelent ez pontosan a mi számunkra? Maradjon ez a kérdés velünk, és úgy figyeljük aztán, hogy miről beszél Pál Timóteussal. Isten embere számára fontos a világos tiszta látás, állásfoglalás. Nem egy semleges légtérben él, ahol történnek vele és körülötte dolgok, és időnként valamit kicsit felerősít, vagy más dolgokkal finoman, senkit nem bántva más dolgoktól elhatárolódik. Határozott értékelésre és állásfoglalásra, határozott viszonyulásra hívja Pál Timóteust, és rajta keresztül Krisztus megváltott népét. Azt mondja neki, hogy kerüld ezeket, ellenben törekedj azokra. Sok minden, amit felsorol ebben az igében, abban a kategóriába esik, ami nem semleges, ami nem csak úgy történik a világban körülöttünk és velünk, és hömpölygünk vele, hanem azt mondja a Timóteusnak, hogy te, Isten embere, kerüld ezeket. Állj ellen ezeknek. Harcolj ezek ellen. És aztán egészen konkrét dolgokat megnevezve pedig azt mondja, hogy törekedj. Törekedj azokra. Három nagy téma van a fölolvasott szakaszban. Timóteus bátorítása, az, amire törekednie kell. Aztán a tévtanítók felismerése és leállítása, a tévtanítások ellen a gyülekezetben szivárgó hamis viszonyulás és lelkület, és harmadjára az anyagiakhoz való viszonyulás. Most nem csak azért, mert meleg van, hanem egyébként is úgy terveztem, hogy ebből a három pontból kettőről fogok beszélni. A harmadikat pedig meghagyom a testvéreknek, hogy otthon gondolják tovább, hogy mit jelent ez. A Timóteus bátorítása, hogy mire kell törekednie, ezt nem fogom részletesen kifejteni. Te Isten embere, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez a 11.-12. vers is folytatódik. Ajánlom a testvérek figyelmébe, hogyha hazamegyünk a délutáni pihenés után, vegyük elő ezt az igét, és gondolkodjunk rajta, hogy mit jelentenek ezek az értékek, amikre Pál biztatja Timóteust, hogy törekedjen rá. Viszont nézzük meg, hogy mi az, amit kerülnie kell, amitől tartózkodnia kell, ami ellen harcolnia kell. Az első az a tévtanítás, a tévtanítók által beszivárgott, romboló munka. A tévtanítók jellemzőit, a téves irány felismerésének eszközeit három dologban tudjuk megragadni. Az igazsághoz való viszonya, az egységhez való viszonya, és az indítékait nézzük meg. Az igazsággal való kapcsolatuk a tévtanítóknak azt látjuk, hogy az, hogy eltértek az igazságtól. Eltértek a hittől, az egészséges beszédtől. Eltértek abban tévtanítók, ha az eredeti görög szöveget nézzük, hogy eltértek attól a tanítástól, amit Pál hirdetett közöttük. Ezzel egyben Pál nagyon határozottan kiáll azért, hogy van igazság. Van igazság, ami egyértelmű, amitől el lehet térni és el lehet sodródni. És ez az igazság Krisztus tanítása, ami Pálon keresztül érkezett. Azt mondja Timóteusnak, kerüld ezeket a tanításokat, állj ellen, ami eltért attól. Föltehetjük a kérdést, hogy nem arrogáns-e ez? Miért csak az ő értelmezése helyes? Hogyan lehet felismerni, hogy az igazság az igazság? A posztmodern ember vallásos pluralizmusában Ezek a kérdések nagyon is reálisak. Hiszen könnyen hajlunk arra, hogy a mások által felismert igazságot az ő számára valamilyen módon igaznak vagy járható útnak fogadjuk el. Hogy csak úgy képviseljük a Krisztusba vetett hitünket, mint hogy ez a mi igazságunk, és ez az általunk felismert igazság, egy lehetséges igazság. Pál abban erősíti meg az efézusi gyülekezetet és vezetőjét, Timóteust, hogy van igazság, és ami ettől eltér, az nem az igazság. Ennyire egyszerű. Az igazság ismérve pedig az, hogy Krisztusból származik, az ő igazsága, és az életre, a kegyességre, az Istennel való megbékélt kapcsolatra vezet. Három helyen beszél Pál a tévtanítókról ebben a levélben, az első rész elején, a negyedik rész elején és itt a hatodik rész elején. Meg lehet nézni az ismérveket. Az igazság Krisztus központú, Krisztus tanítása, és nem felesleges szócséplés és okoskodás és elméleti nagy eszmefuttatás, hanem az életre vezet, az Istennel való kapcsolatra vezet. Nem csupán kreatív és izgalmas és jól felépített, hanem az Istennel való kapcsolatra, a kegyességre, az életre vezet. Ez nem a mi igazságunk, és itt szabadíthat föl bennünket is. Nem az én igazságom, amit a másikra rá akarok erőltetni, hanem Krisztus igazsága. A mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszéde, az igazság lelke által, a Szentlélek által életet hozó beszéde. Az igazság szabaddá tesz, olvassuk máshol az igében. Az igazság relatívvá tétele hazugság, amely az igazság erejét, szabadságra és életre vezető hatalmát veszi el az embertől. Tehát komolyan vesszük azt, hogy az igazság szabaddá tesz, akkor bármi, ami ezt egy picit is torzítja, elveszi az igazságnak a szabadságra vezető erejét. Gyülekezeti táborban beszéltünk arról, hogy milyen nagy ajándék és kegyelem az, hogy mi Jézus halálába kereszteltettünk meg, azért, hogy meghalljunk az óembernek, és az ő feltámadása által nyertünk új életet, és hogy ez lehet az az igazság, ami a belső képünket és identitásunkat meghatározza, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Isten megváltott gyermekei vagyunk. Mekkora erő és szabadság e szerint, az igazság szerint élni, ezt gyakorolni, ezzel az identitással járni. Ami Krisztus igazságának ellene szegül, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, írja Pál. Ez kemény beszéd. Pál Krisztus evangéliumát hirdette. Aki ennek az evangéliumnak ellene szegül, az Krisztusnak szegül ellene. Mert valójában két válasz létezik Isten megszólító igéjére. Ezt mi árnyalhatjuk ezerféleképpen, meg magyarázgathatjuk magunknak is. De igazából két válasz létezik Isten megszólító igéjére. Vagy megalázzuk magunkat, és megremeg a lelkünk a felséges Isten előtt, és az ő kegyelmének szeretete előtt, és leborulunk előtte, és teljesen odaszánjuk magunkat, felülírva az eddigi gondolkodásunkat és gyakorlatunkat, vagy pedig megkeményítjük a szívünket. Nyakaskodunk, a saját mércénkkel méricskélünk, középpontban maradunk, és majd mi eldöntjük, hogy mi kell nekünk az Isten igéjéből, meg az Isten evangéliumából, és mi az, amit köszönünk szépen, az nekünk nem kell, vagy nem fér bele. Ez felfuvalkodottá tesz. Tehát a tévtanításnak az egyik mércéje, hogy mennyire ragaszkodik a Krisztusban kapott igazsághoz, mennyire Krisztus központú, mennyire borul le Isten igazsága, szentsége előtt, vagy keményszik meg és fuvalkodik föl. A másik ismérv, amin a tévtanítást fel lehet ismerni, a gyülekezet egységére gyakorolt hatása. Ugyanis a tévtanítás megosztó, bomlasztó módon hat a közösségre. Míg ha Krisztus felé, mint középpont felé haladunk, a közösség tagjai egyen-egyenként, ahogy Krisztus felé haladunk, egymás felé is közeledünk. És a megbocsátásból élve, mi, akik megtapasztaljuk az ő kegyelmét és bocsánatát napról napra, bármennyire is gyarlók vagyunk, és nincs olyan közösség, ahol egymást nem bántjuk meg, nincs olyan közösség, ahol magától működik a szeretet, hanem egymást megbántjuk, egymást nem vesszük észre, fájdalmakat okozunk, egyenlőtlenségek vannak közöttünk, és mégis, ahogy Krisztushoz közeledünk, ahogy a közös középponthoz közeledünk, és az ő kegyelméből és megbocsátásából élünk, megtanulunk egymásnak megbocsátani. A másik gyarlóságát is úgy elfogadni, mint hogy a saját gyarlóságunkat Jézus elfogadja. Hozzá közelítve az egység növekszik közöttünk. A szeretetben munkált egység, amit az Isten lelke munkál ki és köt össze. Na hát a tévtanítás ennek az ellenkezőjét teszi. A felfuvalkodott tévtanítók saját szempontjaik, saját centrumaik köré gyűjtik az embereket. Vitatkozás és szóharc betegségében szenvednek, írja Pál. Érdekes, hogy ezt betegségnek mondja. Betegségnek, amit szembeállít Krisztus egészséges beszédével. Következményei a közösség bomlasztásához vezetnek. Ötöt sorol föl ebből Pál, amin gyorsan végigmegyünk. Az első az irigység. A mások tehetsége és lehetőségei miatt érzett harag. Második a viszálykodás, versengés és rivalizálás. Harmadik az Isten káromlás, amikor Isten nevét hamisan használja, amikor Isten nevét használva saját célokat mozdít előre, saját célok és igazságok igazolására használja Isten nevét. Gonosz gyanúsítás, ami a bizalom ellentéte. A bizalom szükséges ahhoz, hogy testvéri közösségben együtt szolgáljuk a mi Urunkat. Ehelyett a tévtanítók munkájának a nyomán a gonosz gyanúsítgatás jön be, amikor azt gondolom, vajon miért csinálta ezt a másik, és biztos valami rosszat akart, és biztos direkt csinálta úgy, hogy nekem rossz legyen. Érezzük, mennyire egy idegen lélek van e mögött. És végül a torzsalkodás, ami valahol mindennek a következménye, a harc, az egymás ellen való fordulás. Te, Isten embere, kerüld ezeket. Állj ellen. Vedd észre a csirájában, és küzdj ellene. Ne engedj az önsajnálat kísértésének, hiszen ilyenkor mindig ez jön be. Mert ha ebből bármi bekopogtat a lelkedbe, akkor nagyon fontos, hogy ne ajtót nyiss neki, ne barátkozz vele, hanem állj ellen, mert ez a nagy tévtanító az ellenségnek a lelkülete. Tehát az első dolog, amin a tévtanítást le lehet mérni, akár a közösségünkben, akár a saját életünkben, hogy hol próbál beférkőzni, az a Krisztus központuság, az igazsághoz való ragaszkodás. A második az egység munkálása, vagy a bomlasztó hatás. A harmadik pedig a mögötte munkáló lelkület motivációnak a felismerése. Azt olvassuk itt a tévtanítókról, hogy a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Ez nem kiderül ki a levélből, hogy pontosan hogyan. Ugye mondtam már, hogy az Efézusban a Diana kultusz miatt ez az Artemis istennő kis szobrait árulva az ötvösök ebből nagy nyerességet szereztek. Tehát Efézusban jelen van a vallásosságnak egy olyan gyakorlása és gerjesztése, ami anyagi előnyökkel is jár. És hogyha az egyház történetét végignézzük, akkor sajnos jelen van az, hogy az egyház újra és újra elbukott ebbe a kísértésbe. És történtek dolgok, amik nem Krisztus központúan, az ő igazságához ragaszkodva történtek, hanem csupán az anyagi hasznot hajtották. De lehet más módon is nyerészkedés eszköze a kegyesség, amikor a kegyesség gyakorlása által, a gyülekezetben való forgolódás által valaki hatalmat akar szerezni, vagy befolyást, tekintét, benfentessé akar válni, olyan fontos emberekhez akar közel kerülni, akik az ő szemében fontosak és meghatározóak. Isten embere, te kerüld ezeket. Tehát a három ismérve a tévtanítás megvizsgálására, hogy Krisztus egészséges beszédével egyezik-e, Krisztus testének egységét vagy megosztását munkálja, és elősegíti-e az Isten félelmet megelégedéssel, vagy telhetetlenségre buzdít, nyerészkedésre akarja felhasználni a kegyességet, a vallásosságot. Vizsgáljon meg bennünket ebben Isten lelke. Hála Istennek, gyülekezetünkben nincsenek nagy megosztások, nincsenek nagy klikkesedések. Isten őrizzen meg ettől bennünket. De fontos, hogy mi is folyamatosan résen legyünk. És amikor a hamis lélektől jövő kísértések és indítások körülvesznek, akkor rögtön az elején ismerjük fel, és tudjunk ellene állni. A másik nagy terület, ami tulajdonképpen a tévtanítók kapcsán jön be itt ebbe a szakaszba, és mégis aztán elválik tőlük, ez a pénzhez, az anyagiakhoz való hozzáállás. Itt először Pál a gyülekezet szegényeit szólítja meg. A szegénység és a gazdagság meghatározása nagyon relatív. Mégis minden közösségben, minden társadalomban vannak olyanok, akiket szegénynek, vagy olyanok, akiket gazdagnak tartunk. Érdekes ez, hogy egészen mást jelent itt gazdag réten az egyik vagy a másik kategóriába tartozni, mint mondjuk a kárpátaljai cigányok között. De ott is megvan, hogy feszültségek vannak a cigány gyülekezetben a szegények és gazdagok között, akik a mi szemünkben mind nagyon szegények. De belül a belső dinamikáikat illetően mégsem egyformák. Itt Pál a megelégedést és a kapzsiságot, a meggazdagodás vágyát, a pénz szerelmét állítja egymással ellentétbe. Azt mondja, hogy a kegyesség az valóban nagy nyereség. Érdekes szójáték ez, ami nem nélkülözi azért a gúnyt. Ugye az előbb azt mondta, hogy akik a kegyességet nyerészkedésre akarják használni, majd utána most azt mondja, hogy a kegyesség az nyereség. De a kegyesség, az Isten félelem, az Istenhez tartozás úgy nyereség, hogyha nem földi értelemben, nem nyerészkedve gondolunk rá, hanem megelégedéssel, lelki értelemben. Mert a megelégedés az békességet munkál, és szabaddá tesz az igazi értékek mentén élt életre. A kegyesség mindenre hasznos, mondja máshol Pál. Aztán arról is beszél, hogy tud szűkölködni, és tud bővölködni. A Filippiekhez írt levelében ezt olvassuk. Tudok szűkölködni, tudok bővölködni, és egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Hogyan lehetséges ez? Szabadnak lenni, akár szűkölködni, akár bővölködni. Szabadnak lenni az anyagi világ bennünket körülvevő valóságától. Folytatja Pál a gondolatmenetét. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Nem a sztoikusok valami hamis nyugalmával, nem számít az anyagi világ és a bennünket körülvevő élet, hanem Krisztusban, aki erőssé tesz, aki megerősít. És itt ne tévesszük el, Pál nem arról beszél, hogy legyetek megelégedettek a nyomorral, az éhhalállal, a betegséggel. Azt mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, ami a görög szóban a fedél, amit úgy is lehet érteni, hogy fedél a fejünk felett és ruházat rajtunk. Van élelmünk, van ruházatunk, van fedél a fejünk felett. Megvan az élethez legszükségesebb anyagi feltétel. Ezzel legyünk elégedettek, és ne aggódjatok. Nem a maximumot határozza meg itt Pál, hogy az a maximum, hogy csak étel, fedél és ruházat legyen, hanem a minimum, amivel megelégedéssel élhetünk. Mert újra mondom, a megelégedés hálát és szabadságot ad nekünk. Az élet értékét és boldogságát, amikor nem az anyagiakban keresi az ember, és nem abban véli megtalálni, amikor nem a márkák biztosítása, és nem a legspeciálisabb ételeknek a beszerzése és fogyasztása, utána meg akár egy nap múlva kidobása, jelenti azt, hogy én mennyire értékes vagyok, mert én csak minőséget eszem, és minőségi dolgokban öltözöm. Amikor nem a lakás, az autó, vagy más státuszszimbólumok beszerzése tesz értékessé, boldoggá, megelégedetté. Ebben a kérdésben, bár az imádságban azzal kezdtem, hogy mennyi minden miatt szoronghat a szívünk, és érezzük azt, hogy anyagilag egyre bizonytalanabb a helyzetünk. Mégis azt mondom, ebben a kérdésben, ha kilépünk a saját köreinkből, és akár az országunkba olyan emberekre nézünk, akik nálunk sokkal, de sokkal kevesebből kell, hogy éljenek, akár egy picit túlemeljük a tekintetünket a saját országunkon és nyugati világunkon, és ránézünk azokra az ember milliókra, akiknek a napi kenyerük, még a napi egyták is rizsecskéjük sincs biztosítva, akkor testvérek, azt kell mondani, hogy mi gazdagok vagyunk. Mennyivel van nekünk több, mint a napi öltözet és a napi betevő falat? Mert több van nekünk. És mégsem vagyunk megelégedettek, hanem aggodalmaskodunk. És egyre többre vágyunk. Nagyon elgondolkodtatott ez az ige, hogy mit tanítunk a gyermekeinknek? Azért ellátjuk őket, milyen üzenetet hordoz? Mennyire megelégedettek a gyermekeink? Nagyon érdekes egy-egy gyerektáborban, vagy ifi táborban látni, hogy a gyerekek milyen jellegű kajára mondják azt, hogy fúj, ezt én nem eszem meg. Aztán tudunk erről vitatkozni, hogy majd ha elég éhes leszel, megeszed. De mert nekünk jár a minőség, mert ilyen gagyi cuccokat mi nem eszünk meg. Ez oké. De milyen, tehát hogyan lesznek a gyerekeink megelégedettek azzal, ha van mit enni és mibe öltözni, ha mi folyamatosan a luxust próbáljuk nekik biztosítani, és azt a szintet nyújtani, hogy ez a normális. Ezt csak vigyük magunkkal, és gondolkozzunk rajta. megelégedés, szabadság, az aggodalmaskodástól mentes élet, és szabadság arra, hogy a másikat is tisztelettel tudjam kezelni, mert nagyon sokszor kísértés az, hogy lenézzem azt, aki mindazzal nem rendelkezik, amit én megteremtek, vagy amit nekem a szüleim megteremtenek. Ugyanakkor a megelégedés lelkülete nem azt jelenti, hogy belenyugszunk a társadalmi igazságtalanságokba. Erről itt ez az ige nem szól, az egy másik történet, arról egy külön prédikációt kellene tartani. Most csak azt mondom, hogy ez a megelégedés szabadság arra, hogy Krisztus uralma alatt éljünk. És ne az aggodalmunk és a meggazdagodás vágya legyen a motorja az életünknek. Hogy aztán nyilvánvaló igazságtalanságok, társadalmi igazságtalanságokkal szemben a keresztény embernek küzdenie kell, ez megint természetes. A rabszolgaság felszabadításában hihetetlen nagy szerepe volt Istentől elhívott, lélektől vezetett keresztény harcosoknak. Mert tudjuk, hogy Isten képére teremtettünk egyenlőnek, és nincs joga az egyik embernek a másikat így kihasználni. Tehát ez a megelégedés nem azt jelenti, hogy csak punyadjunk és sodródjunk valahogy a halál felé, mert majd az örök életben minden jó lesz. Nem, küzdjünk. Harcoljunk Jézus Krisztus uralma alatt. De a motivációnk Isten országa legyen, és az ő igazsága, és ne a személyes, egyre több, egyre nagyobb vagyon. A kapzsisággal állítja szembe a megelégedést, erről néhány szót. Itt is nagyon fontos, hogy nem a pénzről mondja azt Pál, hogy minden rossznak gyökere a pénz. Nem, ilyet nem mond. Azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz, szerelme. És mi a szerelem? Meg lehet kérdezni az ifiseket, hogy mit gondolnak szerelemnek, hogy mennyire tartja az embert, hát szinte fogságba, az az érzés, ami egy-egy fellángolt szerelemmel együtt jár, mozgató rugó. Akik meg akarnak gazdagodni is, és ez hajtja őket olyan mértékben, hogy ez nagyon sok minden mást felülír. Ennek következményei vannak. A mohóság, az anyagiasság, erkölcsi megalkuvások, hazugságok, csalás. Különböző kísértésbe és csapdákba fognak esni, mondja Pál. Káros kívánságok uralkodnak el rajtuk. És ennek a következménye az, hogy akár a hittől is elszakadnak. A testvéreknek írja Pál ezt a levelet. Ott van a hit. Már akiknek ez a levél íródik Efézusban, nem a Diana kultuszban élnek, hanem Krisztus egyháza, és mégis a pénz szerelme el tudja szakítani az embert olyan szépen lassan, fokozatosan a Krisztus követésétől. És nagyon sok fájdalommal jár. Ez a fájdalom lehet, hogy nem más, mint aggodalmaskodás, meg bűntudat. Amiről Dávid ír, amikor Betsabéval bűnbe esett, és amíg nem vallotta meg a bűnét, hogy azt írja, hogy éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, erőm ellankadt, mint nyári hőségben. Hát a nyári hőség részét érezzük. Amikor Dávid a királyi palotájában van, és minden rendben megy körülötte, hatalmas király, gazdagsága van, rengeteg felesége van. Még itt minden rendben van az életében. És mégis, ahogy visszagondol erre az időszakra, azt kell, hogy mondja, hogy erőm ellankadt, éjjel-nappal sóhajtoztam. Na ez a fájdalom, amikor valaki Isten közelségében van, de utána mégis valami más miatt eltávolodik lassan tőle, mert az a másik dolog jobban meghatározza a gondolkodását és a döntéseit. És a lelkébe ott rág a fájdalom. Mert aki már Isten közelségében volt, annak Isten nélkül nem jó, akármennyi pénze van. Ennek a végeredménye az, hogy pusztulásba és romlásba visz. Jézus mondja egy helyen, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Tehát azoknak, akik a gyülekezetben szegénynek érzik magukat, azt mondja Pál, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Megelégedéssel. És ezt állítja szembe a kapzsisággal, a pénzszerelmével, mert nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az Istennek szolgálunk, vagy a mammonnak. De ebben a szakaszban egy csodálatos Krisztus himnusz után, meg a Timóteus bátorítása után azért a gazdagokhoz is van üzenet. És mondtam, hogy mi világviszonylatban bizony a gazdagokhoz kell, hogy soroljuk magunkat, úgyhogy hallgassuk meg ezt az üzenetet is, hogy mit mond Pál a gazdagoknak. Jó hírrel kezdem. Nem azt mondja nekik, amit Jézus mondott a gazdag ifjúnak, hogy ossza szét minden vagyonát. Nem azzal kezdi, hogy ti gazdagok, gyorsan szabaduljatok meg az összes pénzetektől, mert akkor esetleg még van esélyetek. Nem, nem ezt mondja. Hanem két kísértésre hívja fel a figyelmüket. Az egyik a büszkeség, a hiúság kísértése. Mert a gazdagoknak könnyű abba a kísértésbe esni, hogy fontosnak tartsák magukat. Fontosabbnak, értékesebbnek a másiknál. Csak azért, mert több pénze van. Csak azért, mert jobb állásban van. Csak azért, mert több mindent megengedhet magának. Csak azért, mert jobb iskolákat tudott megfizetni. Csak azért, mert több lehetősége volt utazni és világot látni. A gazdag embernek kísértése, hogy többnek tartsa magát, a másiknál, akinek kevesebb lehetősége, kevesebb élettere, rosszabb eszköztára van. Pál ezt leplezi le. Ne legyetek büszkék. Ne legyetek felfuvalkodottak. Ne legyetek gőgösek. A másik kísértés, amire fölhívja a figyelmet, az a hamis biztonságérzet, amit az anyagiakra alapoz az ember, még akkor is, ha már Krisztust megismerte. És ez is egy olyan faktor, ami szépen lassan el tud távolítani Istentől. Az anyagiakba vetett bizalom, meg biztonságérzet hamis. Több helyen beszél arról Jézus, hogy a rozsda megemészti, a moly megrágja, a tolvajok ellopják. Hogy ne gyűjtsetek kincseket magatoknak a földön, hanem gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennyben. Itt Pál korábban azt írja, hogy mert semmit nem hoztunk, és semmit nem viszünk magunkkal. Egy lelkészt kérdeztek meg egy temetés után, amikor egy nagyon-nagyon gazdag hölgyet temetett el, hogy vajon mennyit hagyott maga után az örökösökre. És a lelkész csak annyit mondott, hogy mindent. Mindegy, hogy mennyit, mindent. A pénz egy hamis biztonságérzetet ad, ami az Istenben vetett bizalmunk és biztonságérzetünket görbíti el. Ez a másik kísértés. De a gazdagsággal nem csak kísértések járnak együtt, hanem lehetőségek is, feladatok. A gazdagok legyenek gazdagok jó cselekedetekben. Olyan furcsa, hogyha gazdagok lesznek az emberek, akkor megvan annak a kísértése, hogy ellustuljanak. Ugye abban a példázatban, amikor valakinek nagyon jó termése lett, azt még pont nem olvastuk el, az utána következő szakaszt olvastuk a Lukács evangéliumába, akkor azt mondja, hogy hát annyira jó lett a tervésem, új csűröket építek, fölhalmozom mindazt, ami van, és utána nyugodj lelkem, és pihenj, mert sok évre elég az, ami van neked. A gazdagságnak a csábítása a tunyaság, a lustaság, megengedhetem magamnak érzése. Nagyon sokszor, ahol szegény emberek vannak, ott egymást folyamatosan segítik. Amikor én 93-ban Kárpátaljára érkeztem, ott hát hihetetlen nagy szegénység volt, tehát nem lehet hasonlítani ahhoz, ami most van már, hála Istennek. És annyira lehetett érezni azt, hogy mindenkinek csak épp hogy valamije volt. És folyamatosan ugrottunk arra, hogyha egymást segíteni kellett, mert tudtuk, hogy a következő meg nekem kell segítség, és nem tudom megoldani, nem tudom megfizetni, nem tudom megcsinálni. Nagy kiterjedt baráti körömben egyedül nekem volt autóm. A világ legtermészetesebb dolga volt, hogyha bárkinek szüksége volt arra, hogy tényleg valahova elmenjen, akkor ugrottam és vittem. De ugyanúgy nekem meg bármit megszereltek, és megkaptam. És aztán egy év után elmentem Németországba, ahol a kollégiumban laktam, mindenki egyedül lakott egy kis szobában, és ott mindenkinek pénze volt. És nem, tehát eszébe se jutott senkinek, hogy szívességet kérjen a másiktól, vagy segítsen a másiknak. És amikor karácsonykor mentem haza, és ugye Kárpátaljára mentem, jól bevásároltam, jó nagy bőröngyeim voltak, és az egyik fiú a folyosóról fölajánlotta, hogy kivisz engem kocsival az állomásra, mindenkinek volt autója szinte, akkor nekem ez volt azon a karácsonyon a legnagyobb karácsonyi ajándékom. Hogy Jé észrevette, hogy bár rendelhetnék egy taxit, és ez a normális, de hogy ő engem kivisz. A gazdagok legyenek gazdagok jó cselekedetekben. Aztán azt mondja, hogy adakozzanak. De ne a pénz szerelme határozza meg őket, amikor egyre többet akarnak, és egyre nagyobb vagyont, hanem adakozzanak, legyenek szabadok arra, hogy adjanak a másiknak. Ebben engem a hollandok példája döbbent meg mindig, hogy olyan puritán módon élnek, olyan egyszerűen étkeznek. Nem egyszer voltam úgy vendégségben Hollandiában, hogy ahányan voltunk, annyi szelet hús volt, ahányan voltunk, annyi szelet sütemény volt, annyi szelet pirítós kenyér volt. Hát éhen is maradtam egy kicsit, de... És nem azért, mert nem voltak vendégszeretőek, hanem ehhez vannak hozzászokva, hogy ami szükséges, az minden megvan, de hihetetlen nagy összegekkel támogatják az egyházakat, meg segélyszervezeteket olyan országokban, ahol erre szükség van. Mi Magyarországon is rengeteg mindent építettünk holland segítségből, meg Kárpátalján is, meg Erdélyben is, meg messzebb is. Mert tudnak élni megelégedéssel, és visszafogni az igényeikből azért, hogy tudjanak adni másoknak. És végül azt mondja, hogy gyűjtsenek alapot a jövőre. Amiről már beszéltem is, hogy gyűjtsünk magunknak kincseket a mennyben, ahol a rozsda és a moly nem emészti meg, hiszen a jó cselekedetek és az adakozással a jövőre, Isten országa szempontjából gyűjtünk magunknak kincseket. Gazdagok vagy szegények vagyunk? Mihez viszonyítva? Van fedelünk, van élelmünk, van ruhánk, és még sok minden más. Ismerünk-e szegényeket? Könnyebb nem ismerni őket. Könnyebb a saját köreinkben mozogni, és úgy elhelyezni magunkat. A Isten igéje mégis arra hív bennünket, hogy figyeljünk nagyon őre. Figyeljünk arra, hogy tévtanítások ne tudják az életünket elfordítani Krisztustól. Ne tudjanak bennünket egymás ellen fordítani, az egységet megbontani. Ne tudják a mi lelkületünket átmágnesezni. És hogy azzal, amink van, álljunk az Isten világosságába, és tapasztaljuk meg azt a szabadságot, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, és ebben a megelégedésben kérjük el, és találjuk meg, hogy mi az, amit mi adhatunk, jó cselekedetekben, adakozásban, azoknak, akiknek kevesebbjük van, mint nekünk. Ezt először a gyülekezetben, egymás között, vagy a családban, környezetünkben, és aztán nagyobb koncentrikus körökben is. Olyan jó lenne, hogyha Isten hívásának engednénk, és ebben is az Isten dicsőségére élnénk. Amen. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy mi előre tekinthetünk a te megjelenésedig, ami eljön majd a maga idején, amikor te az egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura jössz el közénk, és megvalljuk, hogy tudjuk, hogy te vagy egyedül halhatatlan, te igazi és tökéletes világosságban laksz, hogy mi téged színről színre addig nem láthatunk, de tied a tisztelet, tied a dicsőség és az áldás örökkön örökké. És mi szeretnénk úgy élni, hogy te vagy a mi királyunk, hogy te hozzád emeljük a mi tekintetünket, hogy a te országod valósága határoz meg bennünket, hogy egyedül te legyél az életünknek a középpontja, akire nézünk. És így óvj meg bennünket, kérünk, a kísértésektől, vagy adj világos látást, hogy felismerjük, hogy ez az ellenségnek az eszköze, a nyila, amit a te nevedben lepattinthatunk. Hogy tudjunk ragaszkodni hozzád, mint igazsághoz. Hogy tudjuk az egységet és a szeretetet munkálni a megbocsátásban. És tudjunk minden olyan indulatnak nemet mondani, ami a hazugság atyától jön. Urunk, így áld meg a mi gyülekezetünket, hogy ez a gyülekezet a te nyájad legyen, ahol a te jelenléted, a te szereteted, a te kegyelmed a meghatározó, és bárki, aki ide betéved közénk, veled találkozhasson. Így hadd tudjunk meghalni magunknak és az óemberünknek, és élni neked. És úrunk, így kérünk a lakótelepért, hogy amikor kimegyünk a gyülekezetből, és megszólítunk embereket a lakótelepen, hadd tudjuk hordozni a te jelenlétedet, a te szeretetedet, és a te lelked által megérinteni ezeket az embereket, és meghívni a veled való közösségre, mert mi tudjuk, hogy te vagy az igazság, és te vagy az élet. És atyánk, így tesszük kezedbe a mi anyagi kérdéseinket, a mi aggodalmainkat. Bocsáss meg, hogy aggodalmaskodtunk, bocsáss meg, hogy figyelmünket megosztotta az anyagi biztonság megteremtésének, vagy a meggazdagodásnak a vágya és álmai. Urunk, letesszük ezt a te kezedbe, és elkérjük tőled a megelégedettséget, hogy tudjunk te rád nézni, hitből élni, megelégedetten azzal, amit tőled kaptunk, és továbbadni belőle, hogy kincseket tudjunk szerezni a mennyben, hogy mások számára áldássá válhassunk a mi anyagi javainkon, szükségünkön keresztül is. Urunk, így kérünk, hogy áld meg az egymásért csoportnak a munkáját, hogy indíts testvéreket, hogy jelentkezzenek, ajánljanak fel segítséget, akár anyagi, akár fizikai értelemben, hogy egy olyan közösség legyünk, ahol senki nem érzi magát egyedül, ahol aki megszorult és szükségben van, mer szólni és kérni. És Urunk, hadd legyen ez a közösség olyan közösség, aki magán is túllátva mások felé is elindul, és viszi a te segítségedet, a te áldásodat. Urunk, így kérünk azokért, akik munkanélküliek lettek az utóbbi hónapokban, vagy akár már régóta munkanélküliek az országunkban. Urunk, te a mindennapi kenyeret tanítod, hogy kérjük, add meg nekik a te mindennapi kenyeredet. Add meg nekik a te vigasztalásodat, mutasd meg nekik a te igazságodat, hogy ne veszítsék el az önbizalmukat, hanem tudjanak küzdeni, és megtalálják azokat a megoldásokat, amiket te elkészítettél számukra. Urunk, kérünk, hogy hozd el a te igazságodat a gazdasági életbe, a politikai életbe, hogy más irányba induljon tovább az országunk, és ne csak a mi országunk, hanem egyáltalán, hogy érzékenyebbek legyünk arra, hogy te vagy az Úr, te vagy a király, és az élet a te uralmad alatt teljesülhessen ki. És Urunk, tudjuk, hogy ez, amíg itt élünk a földön, nem fog megvalósulni a teljességben, de mégis arra kérünk, hogy a te országod növekedjen már most, és arra kérünk Jézus Krisztus, hogy jöjj vissza, és jöjjön el a te országod, ahol te vagy az Úr, te vagy a király, ahol nincs könny és fájdalom többé. Köszönjük, hogy ez a te ígéreted is, és mi e felé tekinthetünk. Légy áldott érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.